Eredményes élet találkozó, 2009. április 10-e.
Mostantól minden másképp lesz. Nem tudom, hogy van esetleg kérdésetek.
Szabad akaratom van.
Hát azzal nekünk is sok gondunk van.
De Isten mindent előre lehet. Azt olvastam valahol, hogy jókedvéből formálja bennem a kegyelemet. Meg a tudást. Hát most akkor ez hogy van? Tehát akkor, és akkor közben eszembe van Pál, hogy most akkor nagyobb legyen a bűn, távol legyen. Tehát akkor itt valahol valami van. Tehát akkor valahol mégiscsak van szabad akaratom, de valahol meg az Isten előre mégis tudta mindent, hogy így lesz. Sőt, el is tervezte, mert ráadásul még azt is tanítják itt nekem, hogy terve van az életemben.
Hát ez most fog... Ezt itt tanítják?
Ezt itt tanítják.
Ki mondta ezt neked? A nevét akarom hallani.
Terve van az életemben. És akkor most akkor ez meddig van nekem szabad akaratom, meg hol kezdődik az Úr terve? És van szabad akaratom arra, valahol érzem, hogy van szabad akaratom arra, hogy választhatom az Úr tervét, vagy akár ki is léphetek belőle, tehát erre megvan az akaratom. Igen, ám, de én már az Úr tervét választottam. És akkor úgy érzem magam, mint akit utána kötöttek egy ló után. És húzzál. Tudod? És néha megkapaszkodik ilyen blokkrokba, megérzik, hogy egy kicsit lassítsuk. És azt mondja, hogy nem. És akkor most mi van?
Mindent elmondtál tökéletesen. Mondjuk, hogy ámen.
Szóval, és úgy érzem, mintha egy csomó dolog így egymáshoz is hajtolva, préselve, egymásba nyúl, szétágazik, és megőrül tőle.
Zsolt azon tűnődik, hogy jó helyre jött-e. Akarom én ezt? Oké. Nagyon jó kérdés. Azt hiszem, ez az a kérdés, amivel másfél évig kergettem az őrületbe Pastor Bryant és Pastor Schellert annó, amikor...
Nekem másfél
érdekezik. Másfél, akkor még van idő. Hát, vagy reméljük, hogy gyorsabb vagy, mint én. Imádkozzunk egyet, és akkor hát, ha lesz valami válaszféle. Mennyei atyánk, hogy van ez a szabad akarattal? Meddig terjed a mi felelősségünk, és meddig a tiéd? Hogyan hozzuk meg a döntéseinket? Hogyan éljük az életünket? Mivel tudjuk elrontani, és mivel tudjuk megmenteni? Segíts nekünk, vezess minket, taníts minket. De leginkább szolgálj felénk, szeress, törődj, gondoskodj, nevelj, mint ahogy egy atya neveli a gyermekeit, akiket szeret. Kérünk, hogy adj hallást, adj egy belső visszhangot, egy belső üzenetet. Ne csak a szavakat halljuk odakint, hanem a te értelmezésedet odabent. Jézus, köszönjük, és az életünk minden terhét, minden gondját rád vetjük. Így kell, hogy tegyünk, így helyes. Így találkozik a te akaratoddal. A te nevedben, Jézus Krisztus nevében. Ámen. Jó, ez a szabad akarat kérdése egy kicsit ilyen filozófiai kérdés, ami nem kicsinyíti le a jelentőségét, sőt az egyik alapvető kategória az életünkben és a Bibliában is, az emberi szabad akarat. Az emberi szabad akarat a történelem alakulásának az egyik fő oka. Úgy értem, a második világháború az emberi szabad akarat miatt volt részben. De mondjuk így, hogy a szabad akarat miatt volt, hogy kinek a szabad akarata miatt, több tényezős a játék, de a szabad akarat egy olyan kategória, amelyet Isten akart, amelyet Isten tiszteletben tart, és amelyért minket, és mindenkit, akit szabad akarattal ajándékozott, megfelelősségre is von. És A kálvinistáknak van ezzel gondja, nekik is. Az eleve elrendelés és az emberi szabad akarat. Lehet, hogy a reformátusoknak is. A reformátusok? Úgy, így van az egyház történelemből így. Tehát ez a folyamány, igaz? Luteránus, evangélikus. Igen. Igen. Igen, igen. Kálvinista. Oké. Okay. Eleve elrendeltség. Igen. Oké. Okay. Oké. Okay. Az eleve elrendelés tana ellentmond a nagy parancsolatnak, és ami, meg a nagy küldetésnek. Nagy küldetésnek. Ugye? Menjetek el, és tegyetek tanítvánnyá minden népeket. Mi a bánatnak, hogyha eleve el van rendelve minden? Ugye, hirdessétek az evangéliumot. Álljatok elő vele alkalmas és alkalmatlan időpontban, Timóteusban. Na, minek? Ne, és igazából a kálvinisták nem is evangelizálnak. Minek? Tehát úgy értem, a tanukból logikus következtetésként jön, hogy nincs értelme. Isten kiválasztott embereket a mennyre, és kiválasztott a pokolra, ő úgyis megcsinálja. Ebben nekünk nincs beleszólásunk. Sőt, majd, hogy nem az evangelizálás lázadás, oké, tehát lázadás az ő terve ellen. Kicsit szélsőségesen mondom. Mondd, Péter.
Most olvastam el, bocsánat, mert ennyi érdekel ez. Most olvastam egy könyvet olvastam, ami nem tudtam, hogy református.
Igen, igen.
Bibliai tanokat magyarázott, és a üdvösségnél, és a hit általi üdvözletet, ő is összerakja az egészet, tehát neki is muszáj úgy olvasni egy Bibliát, hogy ne legyen benne ellentmondás, tehát
igen.
Hit általi az üdvösség, csak a református tanítás úgy rakja, és evangelizálni is kell, mert a hit hallásból van, csak úgy rakja össze, hogy mivel Isten eleve elrendelt minden, ezért Isten erőre kiválasztott embereket, aki kegyelmez, kegyelmezzen, akinek kegyelmezek, aki nem azon, meg csak egyszerűen átlép, figyelmen kívül adja, és azt mondja, hogy...
Sziasztok, jó reggel!
Belül Isten munkálja ki azt a hívást, amire ő aztán az evangelizálásra válaszol és hitben él. Tehát, hogy Isten adja a hitet. Ezt mondja, és ha belül ez a hit nincs meg, akkor hiába evangelizálnak, azok az emberek fognak nem mondani. Tehát azt mondja, hogy kell evangelizálni, csak az, hogy az evangélium üzenetére, a hallott üzenetre hogyan reagál valaki, az megelőzi azt, hogy Isten elhívja. Tehát azt mondja, hogy először van az elhívás Istentől, és akit Isten elhív, az igennel fog válaszolni, akik nem az, hogy nem fogja válaszolni. Most az ezt gondolom.
Értem. Aha.
Vagy az, hogy nem fogja. De ez akkor is lehet mondanak, tehát ők sem így is lehet mondani a Biblia több üzenetének, mert én meg arra jöttem, hogy ez meg ellentmond azzal, hogy Isten nem akarja, hogy bárki is állat.
Ezt a verset akartam elővenni, így van.
Ez, hogy bárki átlép is, hanem nem egyeztem mondani.
Igen.
Igen. Azt mondja, hogy mindenki átlépjen, nem akarja, hogy bárki is állat.
Igen. Illetve hát Jánosban van a Szent Szellem munkája, aki... ahol a csoport a meggyőzéssel kapcsolatban, azt hiszem, nem tartalmaz kizárást, de mindjárt olvassuk. Azt mondja, és amikor eljön, ez János evangéliuma 16:8, a pártfogó ígérete, ugye? Tehát én, 7. vers, én azonban az igazságot mondom nektek. Jobb nektek, ha én elmegyek, mert ha nem megyek el, a pártfogó nem jön el hozzátok, ez a Szent Szellem. Ha pedig elmegyek, elküldöm őt hozzátok. És amikor eljön, leleplezi, és itt jön van a csoport a világ előtt. Hogy mi a bűn, mi az igazság, és mi az ítélet. A bűn az, hogy nem hisznek én bennem. Az igazság az, hogy én az atyához megyek, és többé nem láttok engem. Az ítélet pedig az, hogy a világ fejedelme megítéltetett. Én úgy tanultam, hogy ez igazából az evangélium üzenete. Tehát ez, ebben benne van mindaz, amit tudni kell ahhoz, hogy valaki megtérhessen. Ugye a bűn, a hiba, amit el lehet szúrni, az, hogy nem hiszek Jézus Krisztusban. Én az atyához megyek, és nem láttok többet, ez arról szól, hogy Jézus feltámad. Úgyhogy ő egy valós megoldás a halálra. És az ítélet pedig az, hogy ebben a világban, tehát ennek a világnak a fejedelme megítéltetett, ebben a világban nincs már semmi, ami tetszhet Istennek. Ez, ennyit kell tudni ahhoz, hogy, hogy valaki megtérhessen. És hogy? Igen, igazából ez ilyen egyszerű, ilyen rövidít. Illetve a munkája bennetek a cselekvést és az akarást, ugye? Így van. Ez igaz lehet. De az, hogy Isten végez egy belső munkát, szerintem nem jelenti azt, hogy átlépi a szabad akarat küszöbét. Tehát csak, nem, ez csak ezt a példát hadd, mindjárt átadom a szót. Én üzletkötő voltam, tehát én is munkáltam az ügyfeleimben. Tehát, hogy igaz? És nekem nincs akkora hatalmam, mint Istennek. És bizony én tudtam bennük hitet építeni. Meg tudok hitet rombolni is. Tehát van egy valós befolyás. És azt hiszem, Isten, mint szabad akarattal bíró lény, aki cselekszik, szól, meggyőz, érvel, ezt a jogot fenntartja magának. Viszont ez még mindig nem az a... Tehát azt gondolom, hogy nem egyeztet, tehát nem jelenti egyenesen azt, hogy feltételeznünk kéne, hogy ő elrendel embereket a bukásra. A bukásra. Kérlek, mindjárt. És ugye van az a vers, és ez talán az egyik legzavarba ejtőbb vers a Rómában. Itt van, ez Róma 9-ben van. Az nem azé, aki akarja, 16, sőt 15, hiszen így szól Mózeshez, könyörülök, akin könyörülök, és irgalmazok, akinek irgalmazok. Ezért tehát nem azé, aki akarja, és nem is azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené, mert így szól az írás a fáraóhoz, figyelj, és ez a zavarbaejtő, éppen arra rendeltelek, hogy megmutassam rajtad hatalmamat, hogy hirdessék a nevemet az egész földön. Ezért tehát, akin akar, megkönnyörül, akit pedig akar, megkeményít. Azt mondod erre nekem, akkor miért hibáztat mégis? Hiszen ki állhat ellen akaratának? Mire, Pál, ugye? Ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás, miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak az agyagon, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edény díszessé, a másikat pedig közönségessé formálja? Az Isten pedig nem haragját akarja-e megmutatni, és hatalmát megláttatni, és nem ezért hordozza-e türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek? Vajon nem azért is, hogy megláttassa dicsőségének gazdagságát az irgalom eszközein, amelyeket dicsőségre készített? Amilyenekké minket is elhívott, nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is. Szerintem ez a legzavarba ejtőbb szöveg. Na, mindjárt megnézzük, csak most adom át a szót Balázsnak.
Nem ezzel kapcsolatban adom, mert ugye, hogy jól mondták ezt a verset, hogy Isten azt akarja, hogy mindenki megtérjen és üdvözülje, és az evangelizáció az, tehát hogy egy ember nem fog amiatt el kell hozni, hogy mi százan, vagy ez nem, hogy az egész világ összefog, és azt eldönti, hogy nem bekúrja a száját, és nem evangelizál, mert Isten ugye tud a köveken keresztül is szólni, hogy közvetlen annak az embernek is. A szabad akarat ott jön be, hogy ez a döntés, hogy az az ember hogyan változol Isten hívására, ami lehet tök közvetlenül, vagy lehet embereken keresztül, ugye. De ha az emberek úgy döntenek, hogy ők nem mennek evangelizálni, akkor Isten talál módot, hogy más módon eljusson ahhoz az emberhez. És szerintem az, hogy evangélizálhatunk, hogy beszélhetünk Istenről más embereknek, ez egy kiváltság, és előző alkalomul volt erről szó, hogy jó cselekedeteket előre elkészített Istennek. A Efézus 2:10, hogy az ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedeteket teremtett, amiket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk. Tehát ez nem kötelező, viszont egy kiváltság, hogy ebben te részt vehetsz. És egy bolond ember az, aki ebben nem akar részt venni és látni az új munkáját, így a világban. Szóval a szabad akarat az nem az, hogy most elmegyek evangélizálni, vagy nem, hanem az, hogy ha Isten szól, akárhogy is, akkor arra hogyan. Hogyan válaszol? Ez az üdvösség kérdése benne, ez a lényeg szerintem. És szerintem ez a fáros, de megérdekes, de ez szerintem csak arra vonatkozik, hogy amikor ott megkeményítette a szívét, hogy ott olvassuk, az van, hogy először elutasította a Mózest, hogy ő maga saját maga keményítette meg a szívét, aztán a harmadik alkalommal, hogy már Isten is, akkor azt mondja, hogy akkor már Isten is megkeményítette a szívét.
És vajon jelenti-e azt, hogy a fáraó nem tért meg a végén?
Igen, ezt
mondom, hát ez egy más tészta. Igen. És a harmadik, hogy ez a szövegrész egy intő szöveg, ami a kekeckedő, okoskodó embernek szól, és kihívja őt. Azt mondja, hé, te ha ki vagy te, hogy felbeszállsz az Istennel? Ha akarná, nem tehetné-e meg? Sőt, nem teszi-e meg? És neked van-e jogod arra, hogy beleszólj? Mindazonáltal Isten kegyelmes, és aki csak hisz, üdvözül. De ha nem ilyen lenne, akkor te ki lennél, hogy kinyisd a szádat, mert ő az, aki mindent meghatároz. És ugyanakkor meg igaz is, mert miért hordozza türelemmel a harag eszközeit, amelyek pusztulásra készültek. És a pusztulásra készültek, az nem feltétlenül jelenti azt, és itt konkrétan én megnézném az eredetit, de nem jelenti azt, hogy nem. Tehát egyrészt nem jelenti azt, hogy kárhozatra, és nem jelenti azt, hogy az pusztulás szándékával lettek teremtve. Tehát mondjuk azt, hogy én ültettem egy szőlőt, és utána láttam, hogy a sáskák felzabálják, és azt mondom, hogy na, ezt pusztulásra készítettem. De ez vajon azt jelenti-e, hogy én tehetek róla, hogy végül is ki kell mondanom, hogy ezek pusztulásra készültek? És akkor tudod, még leszedek három fürtöt, és azt mondom, hogy ezek viszont megmenekültek, ezek megtartásra valók voltak. Miközben mindet szerettem volna, de
a jó könyvében van egy érdekes, hogy amikor ott érted, ugye a Jobb és Isten beszélget, és Isten mondja, hogy na de tudod, és hol tartom én a jeget, valami a jégeslőt, vagy micsodát, amit majd a büntetésre fogok használni. És ugye a Jelenések könyvében meg ott van, hogy majd a hétnyomorúságos esztendő alatt lesz majd olyan csapás.
Tényleg a jég, és állítólag...
És valahol Isten tartod a jeget.
Jeget, aha. Nem tudom, hol lehet.
De Isten tartod a jeget.
Oké, tehát, hogy itt tényleg két gondolat van, és a te hírre még nem is kezdtünk el válaszolni a kérdésedbe. De az egyik, hogy tényleg tartozom nektek ezzel a felkészüléssel, és ezzel a pontos tanítással a kálvinizmussal kapcsolatban, és úgy tűnik, hogy nem nagyon húzhatom már, bár próbálom. De amit látni kell, hogy Istent nagyon nehéz a mi emberi kategóriáink közé sorolni. És most nem mellé beszélni akarok, csak szeretném a lelkünket egy kicsit kitágítani. Szeretnénk Istent így megcímkézni, így leegyszerűsíteni. És ilyen nagyon kiszámíthatóvá, ilyen nagyon kisimíthatóvá, és tudod, ilyen definiálhatóvá tenni. Amit azt hiszem, hogy elbizakodottság célként kitűzni. Igenis élhetünk meggyőződésekkel, hisz a Biblia nagyon sok mindenről jelenti ki, sokszor ismételve, tényleg bízhatóan, ez van ilyen szó, tehát olyan módon, hogy bízhatunk benne, a szeretete, a törődése, a hitáltali üdvösség. Tényleg leginkább a hozzáállása felénk, a abszolút módon, ott vannak azok a mérföldkövek, amikben bízhatunk. De én emlékszem rá, amikor még új hívő koromban nagyon érdekelt, hogy Isten személye milyen. Tehát, hogy nem annyira a tan érdekelt, hanem így, mint egy szifiben megpróbáltam elképzelni, hogy van az, hogy Isten van. Tehát csak, hogy ő van, az milyen lehet Istennek lenni. Az ő szemszögéből hogyan nézhet ki az emberiség, a történelem. Hogy látja ő ezt? Hogyan van ő benne mindenben? Vagy hogyan áll ő mindezek felett? Tehát, hogy nem tudom, hogy szoktatok-e ilyesmin gondolkozni. Nem egyszerű gondolkodás. De amikor ezeken gondolkoztam, akkor arra jöttem rá, hogy Isten nem nagyon lehet beskatujázni. Tehát nem, és hogy vannak fogalmak, amiket a Biblia leír, amely fogalmak, hogyha megpróbáljuk összepárosítani egy emberi fogalommal, akkor tévedésre, például pont az eleve elrendelés. Ezt nem tudom, ezen gondolkoztatok-e. Tehát figyeljetek, képzelj el egy almát. Mindenki képzeljen el most a fejében egy almát. Jó? Piros alma legyen, ne az a zöld. A piros alma, jó? A level, kis csumája van az egyik oldalon, igaz? A másik oldalon van egy kis száracska, levele, legyen levele is, jó? Elképzelted az almát? Oké. Okay. Most képzelj el egy embert. Elképzelsz egy embert? És adja gondolataidban annak az embernek szabad akaratot. Annak, az az ember a te gondolataidban azt csinál, amit akar. Most meg fogja enni az almát, vagy sem? Oké, okay. És ha megeszi az almát, akkor te rendelted el eleve arra, hogy megegye az almát? De igen, mert te gondoltad minden egyes mozdulatát, hisz semmit nem tudott nélküled tenni, hisz te gondolod őt. De te a gondolataidban úgy döntöttél, hogy nem fogod befolyásolni az ő saját döntését. Úgyhogy te végig gondolod, hogy neki szabad akarata van, és végig gondolod az ő lelkének a teljes bonyolultságát, és ott valahogy létrehozol egy tényezőt, amely szabad, és aztán ahogyan a szabadon dönt, te úgy játszod tovább ezt az úgymond szerepjátékot. Na most ha, ugye nem tudom, ezt értitek-e? Tehát ez... Nem, de hogy épp? De ezt... Mert nem vagy elég nagy, világos. Tehát ide Isten végig, de Istenben ez így néz ki. Minden ő benne áll fönn, ő benne él, mozog, és van. Nincs egy alternatív valóság. Úgyhogy ha ezután Isten megpróbálja elmagyarázni nekünk, hogy ő mit csinált, el tudod-e képzelni, hogy olyan fogalmakat használ, amiket mi itt leegyszerűsítve félreértjük őt? Abszolút. Tehát én csak óvatos lennék.
De az elemekkel kapcsolatosan, mert több helyen mondja a Bibliában, hogy sose beszéltem nehezen érthetően, hanem mindig tisztelem.
Rendben is van. Igen, igen, igen. Ezzel én egyet is értek, és én bevallom, amikor olvastam a Bibliát, ezt a néhány szövegrészt kivéve nem estem kísértésbe, hogy kálvinista legyek. Tehát csak ennyi, ugye? Tehát, hogy annyi helyen mondja, hogy hitáltal, annyi helyen maga a felelősségre vonás kérdése is, ugye? Feltételezi a szabad akaratot. Tehát ez egészet én úgy érzem, hogy csak megerőszakolni lehet. Ha csak nem ragaszkodom ehhez a néhány igerészhez, a többit elfelejtve, és fókuszálok erre, és választom a lehetséges magyarázatoknak azt a változatát, amely a kálvinista hozzáállást erősíti. Ez az én alap hozzáállásom. Ugyanakkor tényleg szeretnék felkészülni, és verset vers előtt összevetni, előszedni az összeset, ami bármilyen szinten alátámaszthatná a kálvinista tant, és azokat megcáfolni, és aztán fölállítani a szabad akarat tanát újra. Légyetek türelemmel. Mert csak ez elég komoly fakt, ez nincs csípőben itt a fejemben. Ez egy felkészülés. Nos, viszont Krisztián kérdésére válaszolva. Hogy van ez a szabad akarattal? Hogy van ez Istennel, aki előre elkészítette azokat a jó cselekedeteket, ugye? Hogy azokban járjunk. Hol van az? Filippi? Filippi 1-ben, ugye? Efézus 2-ben! 2.10. Akkor te mondtad, honnan idézted azt a verset, hogy örömmel munkálja bennünk a kegyelmet? Akkor van ez a vers, lehet, hogy te megtalálod gyorsan az akarást és a cselekvést, valami ilyesmi van benne. És még egy vers. Olvasod gyorsan?
Mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően.
Hoppá.
Igen, és még egy Róma 8:29-30. Mert akiket eleve ismert, eleve el is rendelte, hogy azok az ő fiába ezetához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sokat jöfi között, akiket pedig eleve elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette.
Oké.
Még egy visszacsatolás a képzésemre, az pedig az, hogy azt érzem, hogy egyébként bármit csinálok, teljesen rendben van. És itt van az a 8-28, hogy tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő hívése szerint
hívnak. Oké. Tehát az én hitem szerint Isten eleve elrendelte emberekről, hogy olyanok legyenek, mint Krisztus.
A katolikus vagyok, szóval az, hogy eleve ismert az, akiket ugyanis eleve ismert.
Aha. De... Így van. Tehát, hogy az eleve elrendelés az előre ismeretről szól, és ő tényleg, ő szuverén módon nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Tehát ő dönti el, hogy ki üdvözül és ki nem, és ő úgy döntött, hogy azok üdvözülnek, akik hisznek Jézus Krisztusban. Mert aki hisz, annak örök élete van, ugye az evangélium. Mert Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Úgyhogy Isten eleve elrendelte, hogy azok fognak üdvözölni, és senki más, akik hisznek. Akik hisznek, azokról eleve elrendelem, hogy olyanok legyenek, mint Jézus Krisztus. Elhívom őket, hittél? Azonnal el vagy hívva. Ugye értem, erről ír Pál egy csomó helyen, hogy van egy mennyei elhívásunk Jézus Krisztusban, Filippiben ír erről. Ami mögöttem, azt elfelejtve, ami előttem, annak nekifeszülve futok egyenesen a Krisztus felé, a mennyei elhívásom felé. De miért volt? Honnan volt mennyei elhívása? Mert hit. Ugye értem, hit Jézus Krisztusban. Általános módon van-e az egész világnak elhívása? Én azt mondom, hogy igen. Krisztus meghalt a világ összes bűnéért. A Szent Szellem a világot győzi meg bűn, ítélet és igazság felől. Nem csak néhányakat, mindenkit meggyőz felőle. És van egy hívás, térj meg. Hogy aki megtér, ott az azonnal belép egy következő elhívásba, még pedig olyanná váljon, mint Jézus Krisztus. Meg fog ez történni? Abszolút. A megszentelődésnek három szintje van. Az első a hit pillanatában, helyzetileg kerülök. Aztán van egy második, a haladó megszentelődés. Ez az, amit te kérdezel, ahol az én szabad akaratom együtt munkálkodik Isten nevelésével. Isten azt mondja, hogy megszülettél, itten aláírtuk a nagy passzust, a szerződést, te leszel a király. Ugye te most még nem értesz egy szót se belőle, mert egy csecsemő vagy és sírsz. És azt mondja, gyere, mert pelust kéne cserélni. Oké, tehát, de már el van helyzetileg, ő a király. Ugye értem, itt egy király sír a pólyában. De míg ő tényleg felül a trónra, van egy folyamat, egy haladó megszentelődés, ahol arról szól, hogy az ő szabad akarata és Isten szabad akarata kommunikálnak, és mindaz, amiben ő beleegyezik, az megvalósul Isten tökéletes tervéből. Isten eltervezte, hogy erre az egyetemre fogsz menni, ott készítettem neked egy csodálatos mennyasszonyt, remélem, hogy nem mész el mellette, itt megveszem az első kocsidat, ott nem tudom mi lesz, stb. Mire ő fogja magát, hogy én arra az egyetemre nem megyek, és az a nő nekem egyáltalán nem tetszik, és ő megy másfelé. Mire Isten azt mondja, jó, akkor ha arra mentél, akkor ott is van egy jó suli, és ott is van egy jó kis mennyasszony. És bár volt egy eredeti terve, ami ideális volt, az ő szabad akaratával való interakcióban mindent a javára fordít. Bár már az eredeti tökéletestől eltért, de bizony Istennek megvan a hatalma, hogy ott is mindent a jóra formáljon. És lehet, hogy egy kicsit kerülő úton, de a végén nagyjából eljutott oda, ahova szeretnél. Oké. Ez a haladó megszentelődés. És amiről itt Róma 8 beszél, hogy olyanok leszünk, mint ő, azaz kiformálja belünk a Krisztust, az a végső megszentelődésről szól, a végső üdvösségünkről, ami vagy a halállal, vagy az elragadtatással áll be, ahol a testünk átformálódik az övéhez hasonlatossá, ahol megszabadulunk a régi bűnös természettől, ahol ilyen szuperlényekké válunk, amire igazából teremtve lettünk. És akkor bizony a szentek közül a legkisebb is olyan lesz, mint Jézus Krisztus. De az olyanok... De ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy Attila olyan, mint én. És én olyan vagyok, mint Attila. De egy csomó területen én a vizet se nyújthatom Attilának. Tehát van köztünk különbség, de ugyanolyanok vagyunk. És ugyanígy lesz a mennyben, és mindenki olyan lesz, mint Krisztus. De lesznek olyanok, akiknek nagyobb tisztessége lesz, akiknek nagyobb megértése lesz. Tehát pontosan nem tudom, miben lesz a különbség, de lesz különbség. De egy alapszinten, ahol az alapszint is úgy értem hihetetlen, úgy értem ember ilyet álmodni nem merne, az mindenkinek meg lesz alapjáratom. Úgyhogy ez az, amiben én hiszek. most a te kérdésed, hogy csinálod ezt az életben? Ez pont az a kép, amikor egy atya, egy király, aki az örököst neveli, egy olyan örököst szeretne, aki egészséges jellemmel él, szabad akarat, oké, mert hogyha, mert mit lehet, meg lehet csinálni, hogy egy szülő meg tudja tenni a gyerekével, hogy leuralja, hogy eltiporja a személyiségét, és egy ilyen robotot nevel belőle. De a király tudja, hogy neki egy uralkodót kell felnevelnie. Egy királyt, aki szabad, aki erős, aki jellemes, aki bír az ő szívével, aki ismeri az ő értékrendjét, aki tudja, hogy mi a fontos, hogy a király akár meghalna a népéért, hogy oké, tehát aki jellemet akar belenevelni. És lehet, hogy ezért néha szigorú, de mindenképpen tiszteli a szabad akaratát, és neveli. És van egy állandó kommunikáció, egy állandó interakció, események, cselekedetek, döntések, következmények, bukás, fölállás, és mindez arra való, hogy kiformálja benned a Krisztust. Úgyhogy mi az, amit neked tenned kell? Megmaradni ebben a kommunikációban. Hisz meg tudod-e magadat változtatni? Nem tudod magad megváltoztatni. Tudsz-e azonnal jó fiú lenni? Hó, atyám, bár még csak 12 éves vagyok, szeretnék olyan jó fiú lenni, hogy a következő 20 évben ne kelljen engem nevelni, mert én már rögtön felnőtt vagyok, én jó fiú vagyok, nem? Látod, én rögtön kész király vagyok? És Isten azt mondja, te nem értesz valamit, ez lehetetlen. Úgy értem, csak azért, mert szeretnél nekem tetszeni, és szeretnél jó fiú lenni, jó kislány lenni, ezért nem ugorhatsz át 20 évet, József története, igaz? József 11 néhány évesen megkapta az elhívását, hogy ő lesz Egyiptom hercege, ugye? Az nem, hanem Egyiptom vezetője, mert... És egy álomban, ugye? És aztán 11 néhány év kellett még a jelleme kiformálódott, mire ő emberileg egy királlyá vált, aki képes volt az elhívását betölteni. És ugyanez a helyzet velünk is. Ki kell várnunk, hogy amíg felnövünk, és a felnövekedésnek része az, hogy én nem értek veled egyet, Isten. És Isten azt mondja, köszönöm, ezzel tudunk kezdeni valamit. Ugye te most van miről beszélni? Rendben, menj amerre akarsz. Ki akarod kérni az örökségedet? Tessék, itt az örökség. El akarod verni csajokra? Menj és verd el csajokra. Ez az én tökéletes akaratom? Nem, azt gondolom, hogy ez bűn. De ha elmész és elvered csajokra, akkor is a fiam vagy. És remélem, hogy visszajössz egyszer. És amikor visszajössz, megtörtén, összezúzva, emlékezve rá, hogy én mondtam, hogy ne menj, és tudtál mindent róla, hogy miről van szó, akkor én szeretettel fogadlak, gyűrűt húzok az ujjadra, és rádadom a palástomat, és azt mondod, hogy micsoda Isten, és mennyire igaza van, és a szívedben formálódtál, és tanultál valamit az igazságról, de nem úgy tanultad, mint egy könyvben, hogy majd, hogyha tesztet kell írni, akkor megválaszolom, de amikor élni kéne az alapján, akkor úgy elfelejtem, mint a pinty, hanem a tesztben azt sem tudom, mit kérdeznek, de irgalmas leszek, ha egyszer irgalmat tehetek, mert én is irgalmasságot kaptam. Mert emlékezni fogok rá, hogy Isten tanácsa az nem valamiféle tankönyvi okoskodás, hanem bizony bölcsesség az életre. És lehet, hogy a tékozló fiú lesz a jobb király. A tékozló fiú lesz a jobb király. Sőt, nem lehet biztos. Mert a másik, a bátyja, az mindvégig ott volt. Az mindvégig játszotta a jó fiút. És ki volt bukva, amikor az öccse visszajött. És azt mondta az atyának, hogy én mindvégig veled vagyok, és nekem nem adtál hízott tulkot, oké? Bezzeg neki ennek a senkinek, igen. És ő csak egyszer nem ismerte Istent. És Isten mondta neki, de ne viccelj, hát mindenem a tiéd. Végig mindenem a tiéd volt. És ő nem látta, nem ismerte. A másik se, de a másik a végére megtanulta. Úgyhogy néha mi szeretnénk ilyen hiperemberek lenni. amit a vallás elvár tőlünk, miközben igaz embereknek kéne lennünk. Nem hiper, igaz embereknek, őszinte embereknek, alázatos embereknek, mert miközben felismerem, hogy bűnös vagyok, nem igazíthatom meg a bűnömet. Az hiba, ha azt mondom, hogy hé, Isten, hagyjál engem, igazam van. Nincs igazam, bocsáss meg, elszúrtam, tévedek, de nem akarok átverni senkit, se téged, se magamat. Azt gondolom, hogy nincs igazad. De ugyanakkor tudom, hogy én tévedek. Taníts engem. És akkor ott van ez az interakció. És ott van az, hogy nem egy külső formát öltök föl, mint a vallásban, hanem egy valódi belső átalakulás zajlik. Isten legbelül győz meg engem arról, hogy mi a helyes és mi a helytelen. És egy másik emberré válok. Ezt értitek a különbséget? Egy másik emberré. Úgyhogy ezért kergettek az őrületbe a válaszaikkal Pastor Brian és Pastor Scheller, mert valami ilyesmit mondtak. Én azt kérdeztem, hogy mi Isten akarata? Mit kell csinálnom? És hát a fenének se akarták már bocsánat megmondani. Nem voltak hajlandóak megmondani. És kezdtem gyanítani, hogy ők se tudják. És közben ezt mondták, hogy nem számít annyira, tehát hogy Isten akarata az, hogy fogd a kezét. Az az akarata, hogy ismerd meg az ő szívét. Az az akarata, hogy bízz benne, és hogy egy ilyen módon menj keresztül az életen, és ő azt a jó munkát, amit elkezdett, el is végzi benned. És persze, miközben szorítod az igét, elmélkedsz rajta, sok tényanyagot is megtudsz. Tehát egy ponton eljutsz arra, és csak ez megdöbbentő volt. Olvasod a Bibliát, a Biblia definíciókat ad. Nagyon pontos leírást, nagyon sok mindent tudsz. Sokkal több mindent tudsz, mint hinnéd. Csak ugye szeretnénk ilyen hiper engedelmesek lenni. Ó, Uram, ma reggel fölkeltem, és olvastam egy negyed órát az újságot. De bocsáss meg, nem tudom, hogy azt helyes volt-e olvasni, vagy nem. Most talán túlzok egy picit, jó? És szeretnénk ilyen, és Isten azt mondja, de honnan veszed, hogy ez engem érdekel? Fölkeltél, azt mondtad, hogy itt vagyok, Uram, töltsd be, és utána újságot olvastál. Dicsőség Istennek. És nekem mondtad, hogy nézzünk, milyen kretén ez a cikk. És én mondtam, ámen. szabad vagy. De maradj velem. Bármit teszel, csináld velem. És ha valamit nem tudsz velem csinálni, akkor lehet, hogy nem kéne csinálnod. De ha mégis megteszed, utána csak gyere vissza, és mondd azt, hogy Uram, újra itt vagyok, bocsáss meg. Nem tudom, mit kerestem megint a kocsmában. Evangelizálni akartam bemenni, de lehet, hogy máshova fogok menni legközelebb. És azt mondod, hogy Uram, bocsáss meg, elkerülöm legközelebb. És legközelebb megyek a kocsma mellett, és hát úgy bemennék, most megmondom, őszintén bemennék, de tudod, mit fogok most csinálni? Elfutok arra! És tudod, mint József, az ellenkezmény József, amikor a Potifár, vagy ki voltam? A Potifár neje, ugye? El akarta kapni. Ha ott marad, biztos sikerül neki. De mit csinált? Elrohant az ellenkező irányba. Az utolsó darabka kis szabad akaratával, amivel még bírt józanul gondolkozni, az ellenkező irányba elrohant. És hőstettként fel van jegyezve. Oké, tehát ott rengeteg mindent tanulok, rengeteg mindent tudok, de pont mert, hogy Isten szabad akarattal bíró uralkodókká akar minket nevelni, sose fog a robot szintjére, a rabszolga szintjére, a állj föl, ülj le, pislog, vedd föl, hogy ülsz, húzd ki magad. Tehát erre a szintre sose fog süllyedni. Mindig azt fogja kérni, mit adsz nekem? Azt a földet, amire a lábadat teszed. Na de pontosan, ettől a folyótól addig a folyóig. Mindig belekever téged. És akkor indulj el, és járd be, és amit bejársz, ettől a folyótól addig a folyóig, az a tiéd. Péternek, haladéktalanul menj el, mire Péter 3 nap múlva elindult. De De az rendben van, az haladéktalanul volt. Tehát az...
Várj, ez 2000 évvel azelőtt.
Mások voltak.
Volt egy
igen. 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 A másik gondolat, és nem tudom, kinek vágtam a szavába, de ne felejtsétek el, hogy amikor elkezdesz az ige alapján elmélkedni, alázatban és megtörtségben, akkor Isten kijelent neked olyan dolgokat, amik zavarba ejtőek. Itt nagyon óvatosnak kell lenni, mert az ördög is ki szeretne jelenteni dolgokat neked, szeretne eretnekségeket elültetni a fejedben. Ugyanakkor az eretnekségektől való félelmünkben nem mondhatunk le az elmélkedésről és arról, hogy Isten személyesen tanítson minket. De ez az, amit ígér, ne felejtsd szavadat, ez az, amit ígér a Zsoltárok egyben, hogy aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal, annak minden sikerül. Az olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, aki idejében megtermi a gyümölcsét, nem hervad el a lombja, akinek a gyökere a folyóig ér. Tehát egy ilyen szuperember lesz abból, aki az Úr törvényén elmélkedik éjjel és nappal. Információ és az információ egy belső átalakulás és isteni kijelentés. Azaz Isten nem csak elmagyarázza, hogy mit olvastál neked valóságosan, hanem azt mondja, hogy figyelj is, tudod, mit jelent ez? És elindít egy ilyen, én úgy hívom, hogy ilyen szélesvásznú vetítést. És bepillantasz olyan titkokba, amik nem új kijelentések, de az igének a mélysége, magassága, szélessége, hosszúsága több annál, mint amit egy természeti ember a szavakból ki tud olvasni. És itt persze óvatosnak kell lenni, hogy vajon összhangban van-e a kategórikus tanokkal, tehát mindazzal, amit azelőtt tanultál a Bibliából. Vajon, hogyha beszélsz egy pásztorral róla, akkor ő azt mondja, hogy ámen, ez bölcs volt. És hogyha ha ilyen nagyon merész a gondolat, akkor óvatos lennék, mert lehet, hogy valami zöldséget képzeltél. De friss hívő voltam még, talán egy 3-4 hónapja voltam hívő. És ezt csináltam. Nem olvastam, nem tudtam sokat a Bibliából, egy pár verset tudtam. De rengeteget gondolkoztam, rengeteget elmélkedtem, imában, könnyek között sokszor. És figyeljetek, azt vettem észre, hogy bölcsebb vagyok sokaknál, akik régen járnak a gyülekezetbe. Azt vettem észre, hogy értem, hogy mit mond a pásztor. És nagyon hamar elkezdtem tanítani, és észrevették, és használták ezt az ajándékot, a pásztorok is. Hagyták, hogy tanítsak, ugye? És miből volt ez? Abból, hogy minden nap órákat töltöttem Isten jelenlétében. Csak egyszerűen ebből. És tudjátok, mit vettem észre? Hogy kicsit később, amikor jól lakva ezt abba hagytam, bizony a bölcsességemnek egy része is eltűnt. Mert az egyenesen abból jött, egyenesen abból, hogy Isten jelenlétében töltöttem aznap vagy előző nap időt, és enélkül már csak az ész marad, meg a meglévő tapasztalat, meg oké, tehát nem akarom most se kritizálni magam, az életnek megvannak a maga időszakai, de értsétek meg, hogy hatalmas kiváltságotok van azzal, hogy egyenesen mehettek Istenhez. Úgyhogy azt egész pontosan, hogy jobbra vagy balra, hogy üljek-e vagy álljak, azt ha az ember megtanul Istennel úgymond beszélgetni, akkor lehet, hogy ő elmond ilyeneket. De lehet, hogy sokszor azt mondja, hogy ne viccelj, lazíts már, Sanyi. Sanyi, lazíts. Egyetem, szabad vagy. Tényleg. De aztán máskor azt mondja, hogy jó, hogy ezt megkérdezted, mert erről van gondolatom. Elmondanám neked. Vagy tudod mit? Dönts, ahogy jónak látsz, de hadd meséljek valamit. Hadd mutassak valamit. És bizony aztán belekombinálom, amit mutatott a döntésembe. És néha meg konkrétan mondja, hogy akarom, hogy ezt tedd meg. Ez az én tökéletes akaratom. Nem mulaszd ezt el. Nekem az utóbbi ritka. Érdekes, ritka. Ritka. Inkább azt látom, hogy Isten azt mondja, hogy ismered a szívemet, ismered az írást, van egy békességed, egy irányban az életedben, ami felé hiszed, hogy vezettelek. Kelj fel és menj. Menj a meggyőződésed szerint, menj a hited szerint. Fogd a kezemet, és amíg nem állok meg, addig menj. És persze, ha érzed, hogy megálltam, akkor állj meg velem. És hogyha hallod, hogy szólok, figyelj oda rám. De arra akarlak felnevelni, hogy egy szabad akarattal bíró, pillanatról pillanatra Istennel élő, de nem, hogy van, elbátortalanodott kis embereket, láttatok már? Akik így ilyen anyámasszony katonái, akik megvannak bénulva a felelősségük alatt. Ezt értitek? Na, ilyeneket nem akar Isten. Tehát bátor embereket akar, szabad embereket akar, akik nem függetlenek, hanem akik bátrak és szabadok a függésben. Érdekes ez. Tudok én erről mindent? Dehogy is tudok. Még kölyök vagyok. Még sok időm van tanulni. De erre jutottam. Bár még ősz nem lettem. Igaz? A szabadba vágtam többször.
Formálja az akarást jó kedvéből. Ne figyeljétek. Más véletlen a mostani Bibliát.
Mióta? Más véletlen a mostani Bibliát? Nem olvasod Bibliát másfél hete, hallottátok ezt? Mi legyen ezeknek? Mi legyen ezzel az emberrel?
Ezek a drága jó keresztények, meg itt körülöttem olvassák, tudod?
És bűntudatod van, mi? És még bűntudata sincs, ez mit szóltak.
És amikor bemegyek órára, akkor előveszem és olvasom, tudod?
Igen.
És amikor ott olvassák az asztalnál, és beszélgetnek róla, én nagyon szívesen leülök beszélgetni róla, és beszélgetek róla. De nincs meg bennem az akarás, hogy én most olvassak.
Értem.
Lejöttem, és másfél hete először kezdtem el olvasni a Bibliát.
Azonnal jó verseket találtál, hogy csinálod?
És nincs meg bennem az akarás, és én ettől nem szenvedek, tehát félreértés ne esik.
Igen, igen.
Nem kárhoztatom magam, csak nem értem,
igen.
Hogy most hol van az az akarat,
igen.
Ami eddig meg bennem
igen.
Meg.
Igen, igen, igen.
Most már nincs.
Oké, itt szerintem...
szívesen beszélek és gondolkodok.
Tehát az első, hogy én se olvastam a Bibliát másfél hete. Illetve muszáj volt, mert tanítok, és tehát egy kicsit viccelek, de ezt teljesen értem. Tehát ezt teljesen értem. Helyesen, hogy mondjuk hosszú idők telnek el úgy, hogy nem olvasok. Én azt gondolom, hogy magamnak kívánnám, hogy olvassak. De mondom másképp, ha meghallgatok kazettákat, MP3-akat, hogyha ott vagyok az Isten tiszteleteken hetente, mondjuk nehogy Isten háromszor, veszek egy-két órát, hát azért akkor az azt jelenti, hogy majdnem minden nap hallgatom az igét, ugye? Mert minden nap van egy befogadás. A Biblia olvasásnak van egy másik jelentősége, ugye ez inkább ami az első Zsoltárról szól, hogy van egy ilyen elmélkedés Istennel a Biblia körül, az nagyon fontos, de az egy másik szintje a dolognak. Az nem a tanulás szintje, hanem az Istennel való találkozás, az elmélkedés, a nem is tudom, a mélyebb betekintés igénye. De, és ez nekem sincs meg mindig. Tehát néha egyszerűen a lelkem nem tud annyira lenyugodni, hogy képes legyek. Nem olvasom a Bibliát is, olyan, mint hogyha apró hirdetéseket olvasnék. Tehát, hogy, és nem működik. Máskor viszont egy vers, és így világok nyílnak meg, és nem is bírok tovább lépni onnan, és hihetetlen, és úgyhogy nem lehet ezt se megerőszakolni, nem lehet ezt se beskatujázni. A törekvés viszont helyes. Úgy akarok élni, hogy bizony ott legyen a hallás, amiből hit lesz, és ott legyen az elmélkedés, amiből belső mély meggyőződés lesz. Ugyanakkor van egy másik dolog. Ugye sokszor összetévesztjük, és ezt most nem neked mondom, ez egy jelenség, az érzelmeinket az akarásunkkal, és a döntéseinkkel. Mert nagyon sokszor, amikor az ember a friss hívő, annyira lelkes, de mi van Isten? A Biblia igaz, az első betűtől az utolsóig minden titkok ismerője leszek, és az életemet többé nem kell egyedül élnem, hihetetlen. És tudod, annyira lelkes vagyok, hogy minden így magától megy. Egy évig, két évig, három évig, és aztán három év után, ja, keresztény vagyok. minden titkok ismerője leszek. és a dolog színezetet vált. Az érzelmi tolulás, ahogy Pásztor Borci mondaná, az már elapadt. Viszont attól, hogy nem érzem, mondjuk, hogy ez fontos, attól fontos-e még? Vajon amikor vállalkozok, csak azt csinálom-e, amihez épp kedvem van, amiről érzem, hogy jó lesz csinálni, vagy megcsinálom azt is, amit muszáj? És azt hiszem az utóbbi. Úgyhogy ezek döntések, és egy hozzáállás, és a megsanyargatom önmagamat, hogy tegyem, ami helyes, és azt gondolom, hogy ebben nincs képmutatás, ez helyes. Hoztam egy döntést, hogy olvasni fogom a Bibliát, és bizony ma sincs kedvem, de az elmúlt 3 évben sose volt, úgyhogy ha kedvem szerint élek, akkor bajba jutok. Úgyhogy olvasom a Bibliát, és hát, ha Isten ma megmozdul, hát ha. Tegnap nem mozdult, meg tegnap előtt se. Apró hirdetéseket olvastam. És de hát ha ma, és megadom az esélyt neki. És ugye ott van az imám, és az imámban régen találkoztam Istennel, most nem találkoztam vele, már 3. hete csak, mintha versikét mondanék. És nincs válasz. De a 4. héten is imádkozom, hát ha most lesz. Oké? Az akaratommal, a döntéseimmel élek, és nem feltétlenül az érzelmeimmel. Ez jó volt, ilyen kis kérdez-válaszolok? Kérlek, Attila.
Én nagy szerencség az én mondanás. Ő az, aki elhívott minket, és meg is cselekszik.
Ugye az van, hogy mi szeretnénk jó fiúk lenni, szeretnénk nőni. És ő azt mondja, hogy maradj velem, és én munkálom benned az akarást. Nyugi, mire végeztem veled, ha velem maradsz, ha figyelsz, ha alázatos vagy és megtört, ugye ezekkel, mert például a zsidók Istennel maradtak, de kemények voltak. Itt vagyok, de mit akarsz? Ez, oké. Okay. Vagy megtört vagyok, ó, igen, bocsáss meg, de nem értek egyet. Nem volt alázatos. Én akkor se értek egyet. Jó, rendben, bólogatni fogok, de nem értek egyet. Tehát, hogy ez a készség arra, hogy új felismerésre jussak, ez az alázat, és a megtörtség pedig az, hogy te vagy a mindenható, én pedig szinte semmi, megolvadok előtted, formálhatóvá válok előtted. És hogyha ilyen módon vele maradok, akkor a végére az leszek, amivé ő gyúrt. A jó munkát, amit elkezdett, el is végzi. És ez a nyugalmunk. Különben depresszióban élnék. Állandó önvizsgálatban, állandó ilyen, nem tudom, stresszben, hogy elszúrtam-e végleg, vagy még van-e esélyem. És nem így élünk. Nem. Igaz. Igen. Mert amikor magamra maradok, tehát amikor elszigetelem magam a Bibliától és a tanítástól, akkor elkezdek így molyolni a fejemben. Hát, ezt már Isten biztos nem bocsájtotta meg. Most már ugye a Bibliát sem olvastam 3 hete. Megsértettem a testvéremet is. Én nekem kezd annyi lenni, sodródom elfelé. Tudod, és mivel nem hallok prédikációt, nem hallom az igazságot, ezért megmaradok a magam kis elképzelésében elég sokáig ahhoz, hogy a végén, tudod, az autópályától 3 kilométerre az erdőben eszmélek. És onnan nehéz visszakeveredni. Ugye? Démoni kivetítések. Abszolút. Így van. Igen. Így van. Tehát, hogy egy csomó hazugság van bennem, a világban, a külső üzenetekben, és szó szerint démoni kivetítések, ugye? Nem tudom, hogy rajzoltam ezt, talán így lehet lerajzolni, hogy ez itt az igazság, oké? Ez Isten ide akar vinni, ez az irány. És én mindig eltérek tőle. És a következő találkozás Istennel, legyen az bibliaolvasás, kazetta, MP3, istentisztelet, eredményes élettalálkozó, egy beszélgetés a testvéremmel, bibliaóra, bármilyen üzenet, ahol az igazság elhangzik, az ezt kiigazítja, és visszajövök az eredetihez. Aztán a másik irányba térek el, ott megint visszaigazítanak, és aztán a kilengések egyre kisebbek, de ha nincs visszaigazítás, akkor bizony elindulok. és itt már olyan régen megyek rossz felé, hogy már lehet, hogy meg se hallam, amikor azt mondják, hogy rossz felé mész. Úgyhogy Isten nagyon jól kitalálta ezt a rendszert, hogy gyülekezet, hogy nem magányos harcosok vagyunk, hogy újra meg újra rendszeresen hallanunk kell az igét.
Tudod, miért nem olvastam másfél hete a Bibliát? Vagy ezt megkérdezem most, komolyan mondom. Most vált előttem nyilvánvaló, hogy magamtól miért nem olvastam Bibliát másfél hete keresztül. Azért, hogy ezt megkérdezem, hogy gondolkozzak a szabad akaraton.
Igen. Nem, tehát, hogy mindennek helye van. Tehát ez most nagyon fura, figyeljetek. Tehát, hogy én amikor új hívő voltam, akkor tényleg ilyen másfél-két évig minden napom egy ilyen spirituális, ilyen örömtáncban telt. És emlékszem rá, amikor ez így elkezdett eltűnni. Így megszűnt. És azt mondtam, Úristen, mit rontottam el, tudod? És akkor kezdtem el olvasni Watchman Nee könyveket, azt hiszem. Watchman Nee. Zseniális. Watchman Nee. És ő írt arról, hogy a szellemi növekedésnek vannak fázisai. Van olyan időszak, amikor Isten visszahúzódik tőled. Mint ahogy hát én látom, itt van a 10 éves fiunk, a Dani. Ugye a Zoé más törődést kap, mint a Dani. És a Dani is szeretné néha ugyanazt a törődést kapná, mint a Zoé, de ő már 15 éves. Ugyetem, neki már elég hülyén veszi ki magát, amikor kis partedlivel, ogyuli, bugyuli, mondd csak, drágám. Nem, neki már az van, hogy miért nem viszed ki a szemetet? Mi az, hogy nincs sonka? Menj el és vegyél, ha nincsen. Ugye te megváltozik a mód, miközben ugyanúgy szeretem. Tehát ugye te csak mivel kezd felnőni, más az elvárás vele szemben. És azért, hogy hozzáidomuljon az új önmagához, ezért olyan dolgokat, amiket régen elvártam tőle, most már nem várok el. Tehát a Zoénak a Encsi még megmondja, hogy mit kell megenni. A Daninak már nem. Ha nem eszik egyáltalán, az se baj. Pedig mi is? Hát, és akkor, de hát ugyanúgy a gyereke. Hát most az egyiket szereti, a másikat nem. Nem. 15 éves lett. Fiatal felnőtt. És ugyanígy mi is Istennel más korokba lépünk, ahol azt veszük észre, hogy a mód, ahogy bánik velünk, az élményünk, ahogy vele járunk, megváltozik. Lesz olyan, amikor harcba visz. Hova megyünk? Vidám parkba? Igen, csatába. Az milyen vidám park? Az olyan, ahol sokan meghalnak. Értem. És lehet, hogy én is? Lehet, hogy te is. Király. Úgy értem, tudod, ez nem volt benne. Ha ezt tudtam volna az elején, be se lépek, tudod. De nem, ez arról szól, hogy Isten királyt akar nevelni belőlünk. És bizony az előrelépéseknek különböző fázisai vannak. És ha megnézzük az egyház történelmet, illetve a Bibliát, rendelkezési korokat találunk benne, azt hiszem 7, amiből 2 még előttünk van, vagy 3. Igen. Ahol azt látjuk, hogy az emberi történelemnek világosan elkülöníthető korszakai vannak, ahol Isten más-más stílusban bánt az emberiséggel. Ugye az ártatlanság kora, az emberi felelősség kora, úgy van, ártatlanság volt az Édenkert, utána az emberi felelősség kora az volt az özönvízig, aztán az Ábrahámmal az ígéret, Mózessel a törvény, és aztán velünk a kegyelem, aztán a nagy nyomorúság, ami igazából a törvényhez tartozik, az 1000 éves királyság, és aztán a menny, 7 rendelkezési kor. És ha nézed az egyiket, és nem érted, hogy itt egy másik Isten van, mint ott. És nem, ugyanaz az Isten van. És ha figyelmesen olvasod, akkor látod, csak az egyikben a törvény alapján, a másikban az ígéret alapján, a harmadikban a kegyelem alapján, mint vezérelv alapján kommunikálta ugyanazt az üzenetet. És ez nagyon hasonlít ahhoz, ahogy te fölnevelsz egy gyereket. Úgyhogy, Úgyhogy az élmény változása természetes, viszont minket néha összezavar, azon gondolkozunk, hogy mit rontottunk el. És semmit. Csak eljött az ideje valaminek.
Egy szomszéget! Ezt hallom.
Abszolút, az volt a legkényelmesebb, az volt a legámulatosabb. Ki a bánatnak kell a felelősség? Hagyjál már! Megyűzni akarok. Attila, kérlek. Hát, sokszor nem.
Igen.
Tudod, mitől változik meg? Hogy egyre inkább királyként élek. Nem, ahogy pont, ahogy te mondod. Tehát az... Igen, igen. És ne, tehát azt hiszem úgy történik, hogy elhiszem, hogy tényleg örökös vagyok. Tényleg király vagyok. Nem vagyok akárki. Fontos vagyok. Isten nevel engem, és lesz belőlem valaki. Sőt, az vagyok. És ezzel vagyok közösségben, Isten és én. Ő megy, és én ott vagyok egy kicsit mögötte, tudod, és ő méltóság teljesen lépked, és én is. Kicsit vicces még dolog, annyira nem vagyok méltó. De igen, mert ő mondta, hogy gyere velem. És a parádén, tudod, ott slattyogok mögötte, tudod. És kezdem megérteni, hogy király vagyok. És aztán tenném azt, amit senkiként tettem, és egyszer csak úgy látom, hogy nem méltó, vagy valahogy nem esik jól. Nem fogok belerúgni ebbe az emberbe. Egy király nem rúg bele abba az emberbe. Én nem rúgok bele abba az emberbe. Nem azért, mert nem szabad. Szabad. Csak nem használ. Csak nem én vagyok. Van egy új azonosságom, én egy másik ember vagyok. Több vagyok ennél, és teljes természetességgel belülről elkezdek úgy viselkedni, mint egy király. A vallás azt mondja, király akarsz lenni? Viselkedj úgy, mint egy király, és akkor király lehetsz. Sose fog működni. Nem működik. Nem működik. Nem működik, mert tudom, hogy nem vagyok király, tudom, hogy egy senki vagyok, és a senki tetteit is hajtom végre. Ennyi. És Isten pont fordítva csinálja, a kegyelem pont fordítva csinálja. Király vagy újra, és lent ülök a sárban, senkiként, és ő odahajol, és azt mondja, hogy hadd öleljelek meg, fiam, király vagy. Ne felejtsd el, hogy a trónon fogsz ülni. Ne hidd el, amit a sár mond rólad. Ne hidd el azt, amit a világ mond rólad. Egy király vagy, annak születtél, azzá nevellek, a trónomon fogsz ülni. És ez az egyetlen, ami föl tud, ez az egyetlen, ami miatt fölbírok tápászkodni. Mert az az álom, hogy egyszer, már többé nem esek el, az egy álom. Hogy értem, az egy álom? Nem történik meg. És tudod mit? Ha nem esnék el soha, körülbelül ekkora maradna a szívem, mint egy mazsola. Oké? Akkor egy arrogáns, nagyképű, ítélkező bunkó lennék, mint amilyenek a világ urai. De aki volt lent, aki tudja, hogy semmivel sem több a többinél, aki tudja, hogy Isten irgalma az egyetlen, ami van neki, de azzal viszont király lett, az szeliden fogja kinyújtani a kezét a testvére felé, az megértően fog gondolkozni, az abból igazi király lesz. Mint jó, olvassátok el József történetét. József megmentette Egyiptomot, a népét, ő lett a leghatalmasabb, és egyben a legszelidebb ember, akit a világ a hátán hordott. Mózes volt a legszelidebb, mindegy, de József versenyhet. Hát azt hiszem így mondja a Biblia valahol. Mindegy. De nagyon jó, amit mondasz, Attila. Ez a titok. A vallás ostorozza a népet, az embert. És mert azt akarja, hogy jó legyen, és fél attól, hogy rossz lesz. Isten nem fél a rosszaságottól, hanem szeret, és bizony ő éri el, hogy aztán tényleg jó legyél. Amen? Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy csak szeress minket jó szokásodhoz szíven, hogy lássuk a szeretetedet, hogy lássuk a törődésedet, hogy lássuk, hogy mivé hívtál el minket, és engedjünk ennek, engedjünk a valóságnak, hogy miközben királyok vagyunk, merjünk királyként is élni, hogy engedjünk annak a szelíd, csendes halk hangnak, amely a tiéd, amellyel újra meg újra elmondod, hogy messze többek vagyunk annál, aminek a világ, a régi természetünk, vagy akár sokszor az emberek körülöttünk mondanak, vagy gondolnak minket. És Ha esetleg úgy hallgatod ezt a felvételt, hogy még sose fogadtad el Jézus Krisztust, mint a megváltódat, akkor lehet, hogy itt van az ideje. Nagyon egyszerű, egy ajándékot kell elfogadnod. Isten úgy szerette a világot, hogy a fiát, Jézus Krisztust adta, hogy aki csak hisz, ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Hinned kell ő benne. Ő a megváltó. Ő az, aki meghalt helyetted. Ő az, aki miatt neked már soha nem kell meghalnod. Csak mondd, hogy elfogadlak Jézus, mint a megváltómat. Bocsáss meg a bűneimet, és adj nekem örök életet. Ámen. Okay. Köszönöm a figyelmeteket. El vagyunk bocsájtva.